Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A közlemény szerint a Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézet budapesti székhelye mellett 6 vidéki képzési központ is segíti a katolikus oktatási intézmények pedagógusait Pécset, Szombathelyen, Miskolcon, Győrben, Kiskunfélegyházán és Debrecenben. A Katolikus Pedagógiai Intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra. A Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. Konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Az Európai Unió tanácsában jelenleg soros magyar elnökségnek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a közösségek mellett kulturális területen is támogatást nyújtson azokban a régiókban, ahol elfeledett vagy elhallgatott konfliktusok vannak, hiszen a kulturális örökség védelme a helyben maradást segíti a válságövezetekben. Jelentette ki a Hungary Helps ügynökség vezérigazgatója Brüsszelben. A Magyar Uniós Elnökség keretében rendezett, a kulturális örökségvédelemmel foglalkozó konferencián Kovács Péter elmondta. A rendezvénnyel Magyarország európai szintre kívánja emelni a kulturális örökség védelmének ügyét. Az EU mind a 27 tagállamának aktív részvételével ugyanis a vonatkozó célkitűzések megvalósítása könnyebbé válik. Kiemelte, a Hungary Helps program legfontosabb célkitűzése a helyben segítés azoknak, akik szülőföldjükön akarnak maradni, ahelyett, hogy elindulnának a krízisövezetekből. A magyar EU elnökség egyik prioritása a következetes bővítéspolitika. Cél Moldova uniós integrációjának sikeres támogatása, mondta Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára Budapesten egy szakmai fórumon. A Magyar Diplomáciai Akadémia szervezésében megvalósuló kétnapos rendezvény célja a magyar tapasztalatok átadása. A rendezvényen elsősorban moldovai önkormányzati szakértők vesznek részt. Dukai Miklós kiemelte, az EU csatlakozási folyamata nem csupán az adott ország számára jelent új lehetőségeket, de versenyképesebb együttműködéshez vezet az Unióban is. Úgy fogalmazott, Moldova elkötelezettsége és kitartása az európai alapértékek mellett, valamint a megújulásra, a kihívások legyőzésére törekvése elismerést érdemel. Végül az időjárásról. A Dunántúlon egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Attól keletre viszont nagyrészt borult marad az ég. A csapadék súlypontjával fokozatosan a Dunától keletre helyeződik át. Nyugat felől eközben szűnik. A Dunántúlon hajnalban már a középső országrészben is egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet. Híreket hallottak.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Kedves hallgatóink, kívánság műsor következik itt a Szent István Rádióban. 2024. szeptember 9-én hétfőn a mikrofonnál a bemondót Domán Vivient hallják. Elsőként Német Ádámot és kisfiát, Ádámot névnapja alkalmából nagy szeretettel köszönti családjuk és a rokonság. Névnapköszöntő dal következik mindkét ünnepeltnek.
Adjon az ég néked erőt, egészséget, szeretet kísérje minden lépésedet. Köszöntse nevedet angyalok serege, boldogan forogjon életed kereke, mennyei bokréta fényében ragyogjon, napfényes sugara jogjon. Adjon az ég néked erőt, egészséget, szeretet kísérje minden lépésedet. Köszönteni jöttem téged, ajándékom ez az élet, azt kívánom szívesen, hogy az Isten éltessen. Köszönteni jöttünk téged, ajándékom ez az élet, azt kívánjuk mindnyájan napot teljék végságban. Én is elérkeztem
Síri Imréné Marikának Sajó Ládra Kovács Kati slágerét küldi nagy-nagy szeretettel Zsuska Miskolcról.
Kaland az élet, de elküldött téged nekem.
Paulina felvételét küldi nagy szeretettel barátnőjének Melinda Mezőkeresztesről. Hallgassa szeretettel!
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túlismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Jude Law slágerét küldi névnapja alkalmából Kincses Grétának barátnője Gizella Miskolcról. Isten éltesse az ünnepeltet.
Ha eddig nem kellett el, akkor most miért ez a sor végén, ha nem kerestél, akkor most miért adom, hogy szeretnél, nem vagy ennél, akkor most hogyha mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért adom, hogy... Ha eddig nem kellett el, a sor végén, ha nem kerestél, akkor most miért alom, hogy szeretnél, ha nem voltam jó, akkor most szólt, hogy mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért alom, hogy szerettél velem, mert mással nem volt jó, mert mással annyira nem mozgatta, hogy másnak a nevemet is elmondta. Ő meg tágra nyit szemeket, csak nézett rá, mint a hirtelen ezt is sajnálnád, hogy nem voltál, mikor kellett, mert akkor épp körülöttem nem volt fény. Most megnézek rád, mint ha elsírnád magad, mint ha várnád, hogy tartalak, mint ha várnád, hogy mántsalak. De nem, maradt valami, nem a szép képek, valami, valami fakó, de semmi bennem. Ha eddig nem kellettem, akkor most miért állsz ott a sor végén, ha nem kerestél, akkor most miért tanulom, hogy szeretnél, ha nem voltam jó, mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért alom, vagy miért alom vagy? Kérlek, én tényleg ennyit érek, mint akkor ott megláttál, nem tartottál nehéznek. Kérlek, hogy lett ez most könnyű, én más gondoltam rólad, más csak leromboltam. Nem látszik, de fáj, ahogy most megromlik, úgy fáj a szemem, ahogy nem látnál, csak egy újabb kilódás. Vigyázz a kezdre, azt hiszadták, tiszt
fontos életed összeraktad. Tetszik a kapu, én átmásztam volna, csak túl sok embernek megnyitottad.
Szemem seremben, ha eddig nem úgy, máshol sem. Szemem seremben, szemem seremben, ha eddig nem úgy, máshol sem. Szemem seremben,
ha eddig nem kellettem, akkor most miért ez ott a sor végén? Ha nem kerestél, akkor most miért dalom, hogy szeretnél? Ha nem voltam jó, akkor most szólt, hogy mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért dalom, hogy miért dalom? Ha eddig nem kellettem, akkor most miért ez ott a sor végén? Ha nem kerestél, akkor most miért dalom, hogy szeretnél? Ha nem voltam jó, mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért dalom, vagy miért dalom? Ha eddig nem kellettem, akkor most miért lesz ott a sor végén? Ha nem kerestél, akkor most miért dalom, hogy szeretnél? Ha nem voltam jó, akkor most szólt, hogy mégis beszélnél, ha tovább mentél, akkor most miért dalom, vagy miért dalom, vagy?
Ha eddig nem kellettem, akkor most miért ez ott a sor végén? Ha nem kerestél, akkor most miért alom, hogy szeretnél? Nem vagyom jó, akkor most hogy mégis beszélnél? Ha tovább mentél, akkor most miért alom, hogy?
A most következő percekben Rúzsa Magdi énekel sárospataki hallgatónk Kristóf Elvira kérésére Hazatalálsz.
Intéget utána, régóta már. találsz.
Kívánságműsorunk utolsó felvétele Nyéklátházára szól. Gergely Andreát születésnapja alkalmából szeretettel köszönti férje és nővére Aletta. Az ünnepeltnek most Kállai Sanders András énekel.
Silent cry, every night, this pain don't ever leave a life. That is home, so she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, why leave me alone? She calls for help, she calls for help, but no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angel standing by your side. It'll be alright. She's back again, just one more time. Just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama, let the devil in the house. She cries, cries, cries. She's all alone. Daddy, why leave me alone? She calls for help, she calls for help, but no. Calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angels standing by your side.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk végéhez értünk. Legközelebb holnap kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk zenei összeállításunkkal, zenés üzeneteinkkel. Addig is várjuk hívásaikat 36-os körzet 510-618, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mail címünk kívánságkukac@szentistvánrádió.hu. A mai műsor Turis Arolta szerkesztette, a technikai munkatársak Karkus István és Péderi Zsolt nevében. Jó rádiózást! További kellemes napot kívánok Önöknek! Domán Vivient hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot. Az előadók között volt dr. Csókai András agysebész, aki megtéréséről tett tanúságot.
Van kivel megosztani, élni teljesen úgy jó, van kivel megosztani az örömöt, és van kivel megosztani a szenvedést. Inkább tulajdonképpen most egy kicsit az utóbbiról szeretnék beszélni, a szenvedés teremtő energiájáról, és arról, hogy hogy tudunk az Úr Jézusból és egymásból életerőt, életörömöt meríteni lelki, vagy adott esetben testi szenvedéseinkben, ami a legfontosabb dolog. Ugye a sátánnak nagy bravúrja az, hogy elhitette azt még a keresztény testvérekkel is, hogy a természet feletti és a természetes szétvált bennünk, és szó se lehet arról, hogy mi, hogy Isten országa bennünk van, köztünk van, hanem az valahol egészen máshol van. És amikor hívő létedre így gondolkodsz, akkor bizony elveszik a forrás, a benned lévő forrás, és ugye elveszik a Isten országának a forrása. Hát bennem is alaposan elveszett, ez csak avval demonstrálnám, hogy egy érdekes történet, ami sok-sok hívővel is megtörténik. Ez 1938-ban Párizsban történt egy zsidó fiúval, akik avval szórakoztak a barátaival, hogy bemennek a katolikus templomba, és akkor ott vannak, aztán sőt, hogy heccelték egymást, hogy na, akkor ki mer bemenni a gyóntatószékbe. Hát és akkor az egyik mondta, hogy na, majd én bemegyek. Akkor bement a gyóntatószékbe, ott egyből fölismerte az atya, hogy itten viccelődésről, gúnyolódásról van szó, de vette alapot, és kvázi meggyóntatta, és végén azt mondta, hogy fiam, te azt kapod penitenciának, hogy amikor mész ki a templom kapun, ott jobbra van egy kereszt, és ott háromszor elmondott, hogy tudom, hogy meghaltál, értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Hát ez a fiú mosolyogva elindult, elment oda, és amikor harmadszorra végére ért, bizony elindult benne egy megtérési folyamat, és végül Párizs érseke lett, Jean-Marie Lustigének hívják. Egy érdekes történet, hogy indul és hogy zajlik egy ilyen nagy megtérés. És az az igazság, hogyha számba vesszük, nagyon sok hívő, magát hívőnek mondó felszíni keresztény, vasárnapi keresztény, látszat keresztény testvérünk bizony így gondolkodik. Ezt azért tudom, mert én is pontosan így gondolkodtam. Pontosan így gondolkodtam, onnantól fogva, hogy elhagytam a gyermekkornak a gyönyörűséges, szép, tiszta hitét, és akkor úgy hittem én Istenben, aki ott fönn van, jó messze, nem is tudom, hogy milyen, majd az élet végén vagy elszámol, vagy leszámol. Szóval egy borzasztó felszínes hit, ugyanakkor pedig, hát azt mondtam, hogy én egy hívő ember vagyok. Aki viszont így éli az életét, annak előbb-utóbb elveszti az immunrendszerét, mert elhagyja a templomot, elhagyja a szentségeket, a gyónást, szentáldozást, és akkor, amikor jön a meccs, akkor ne csodálkozzon, hogy kiütik. Emlékszem rá, kisgyerek voltam, a sátán úgy próbált bántani, hogy meggyóntam, és amíg a gyóntató székből sor került a szentáldozásra, mindenképp valami bűnt akart belém az agyamba nyomni, valami csúnya gondolatot mondjak el, csak hogy vétkezzem, amíg a szentáldozáshoz járulok. És ellen tudtam állni hatalmas nagy imákat mozgósítva. Ellen tudtam ennek állni, de ehhez az kellett, hogy én tudtam, hogy meggyóntam, tudtam, hogy áldozni megyek. Na most, amikor ez elmarad az embernek, kamaszoknak, aztán gyerekeknek, vagy esetleg felnőtteknek, akkor kiszolgáltatottá válnak, és akkor beviszi az ember életébe a bűnt. Hát pontosan így jártam én is, és hiába volt nagy gyönyörű diákszerelmünk a feleségemmel, én 16 voltam, ő 14, amikor megismerkedtünk, minden szép volt, minden jó volt, de aztán csak elkezdett a házasságunk mélypontra jutni, és pontosan azért, mert elhagytuk az imádságot, elhagytuk a templomot, elhagytuk mondjuk így a edzésmunkát. Hát a sátán engem terített le, és bizony nagyon nehéz 8 év után sikerült végre elgondolkozni, mert élett a lelkiismeret, de ekkor én már 42 éves voltam, az utolsó 8 év az tragikus volt. Na, aztán volt abban minden. De végül is a lelkiismeret az egy csodálatos kegyelem, amit minden ember megkap a Jóistentől. Krisztus homályos hangja ott van bennünk, és az szólongat. És akkor 42 évesen elkezdtem odafigyelni erre a szólongatásra, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szenvedtem, mert a tékozló fiú minden ellenkező híresztelés szerint nem jó érzi magát a disznóban, szenved. Az alkoholista is szenved, a kábítószeres is szenved. Csak újra és újra elnyomja valami abúzussal ezt a szenvedését, de szenved, szenved. És végül mély szembesülés, gondolkozás után egyszer csak megtörtént velem ez a csodálatos konverzió. Ott egy tópartján üldögélve, egy kis füzetet olvasgatva, az tette fel a füzet azt a kérdést, hogy mi akarsz lenni, tanítvány, pogány vagy farizeus? És mondtam, hogy magamba, hogy tanítvány akarok lenni, hogy a fenébe akarnék tanítvány lenni. Hát gyerekkoromban is az voltam. És elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, és végül elért az a csodálatos, misztikus tapasztalat, így hívjuk az ilyet, amikor ez a kereszt előtt térdelve, imádkozva, bűnbánatot gyakorolva, valóban az Úr Jézus a keresztről rám tekintett, mindegy, azon a belső hangon azt mondta, hogy eleget bajlódtam veled, most már menj a rendes utadon. Ez egy misztikus tapasztalat, sokaknak van ilyen, nagyon fontos, hogy levizsgáztassuk, hogy van-e jelentősége, van-e hirtelensége, és ami a legfontosabb, illeszthető-e az evangéliumba. És hogyha ennek a háromnak megfelel, ezt egy ferences atyától hallottam, Bánk atyától, ott szolgált a Ferenciek terén, talán emlékeztek rá, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy tényleg megszólított az Úr személyesen, mint egy misztikus tapasztalatba. És ettől a pillanattól kezdve valóban megváltozott minden, mert visszatértem gyermekkoromnak a templomaiba, és elindult egy csodálatos megtérő élet, mert az egy folyamat a megtérés, nincs olyan, hogy megtértem és pont. A megtértem azt jelenti, hogy nem csak bűnbánatot tartottam, hanem Krisztus követő akarok lenni. Ez jelenti, hogy megtértem, de az nem jelenti azt, hogy nem esel el, mondjuk illik azokba a nagy bűnökbe nem elesni, amit korábban elkövettél, például adott esetben a házasságod ellen. De a csodálatos az volt, és itt sajnálom, hogy nincs itt a drága feleségem, megkaptam a 7x70-szer való megbocsátásnak a kegyelmét. És ez az, ami a gonoszt emberi oldalról nagyon ketté töri. A válságban lévő házasságokban ugye az a fő probléma, hogy emberi módon teljesen érthetően nem tud a sértett fél megbocsájtani egy idő után. És ezzel generálja azt, hogy valóban szétváljanak. Hát nekem ez egy különleges ajándék és kegyelem, hogy egy ilyen feleséget adott nekem az Úr. Meg tudott, képzeljétek, bocsájtani úgy, hogy nem hántorgatta fel, a mai napig nem hántorgatja fel. És valóban, ha egy kapcsolat tönkre megy, legyen ez egy házasság, az azon a szinten igazából nem nagyon tud egy újra egyesülni. Mindig egy magasabb szintre lép Isten kegyelméből. És ez egy megtapasztalás volt. Mert a diák szerelem még a három gyerekünkön kívül még született két másik gyermek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 16 éven át földi szempontból is rengeteg siker, öröm övezte az életünket. Nem csak a megszületett két gyermek, hanem szakmai sikerek, tudományban, mindenhol. És egy fura kísértése van a hitét mélyen gyakorló embernek, mégpedig az, hogy neofita létére annyi öröm éri, hogy azt elkezdi hinni, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Mert engem annyi ajándékot kapok a Jóistentől. Engem is ez elért. És az az igazság, hogy ebből a fajta idézőjelbe vett de nagyon veszélyes gőgből, vallási gőgből egy dolog tud téged rendbe hozni, a kegyetlen nagy fájdalom. Arra föleszmélsz. Ezt is kegyelemként kell felfogni, és majd itt egy kicsit részletesebben elidőzök, és ezt a kegyelmet is megkaptuk. Valóban egy tragédia kapcsán kaptuk meg. A 10 éves kisfiunk a 10. születésnapján belefulladt a kerti medencének a 15 centis vízébe. És itt ugye a sikertelen újraélesztés után látszik, hát egyszerűen nem akartam elhinni, hogy velem, aki 16 éve ennyit imádkozik, egy példás életet kezdtem el élni. Hogy lehet, hogy engedheted meg te, Istenem, hogy ez megtörténhet velem? És hogyha egy ilyen nagy szenvedést kapsz, mondjuk így a élettől, az a elmúlt 10 évnek a tapasztalata, mert ez most már 10 éve történt, hogy egyetlen dolgot kell valahogy kinyögnöd. Azt, hogy Istenem, nem tudom miért történt, hogy történt ez, de egyet tudok, te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Jobban szereted a kisfiamat, mint én szeretni tudom. Ami a legfontosabb, hogy te kikapaszkodjál egy ilyen nagy tragédiából, és az végül drámává szelidüljön, ahol van ugyanúgy katarzis, de van kiemelkedés. És ez pedig a rózsafűzér, és az, hogy közösen viselni, adott esetben egy házasságban a szenvedést, és nem egymást hibáztatni, megbocsájtani egymásnak és magunknak. Ez a legfontosabb. Az ember egy ilyen gyerekhalálnál nagyon nehezen tud megbocsájtani magának. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy mondjuk nem hívták fel a figyelmünket a epilepsziás véletlen baresetekre, ahol 20-szor annyi a halálozási arány, mint a rendes populációban, de hogy orvos létemre hogy ennyire akartam, mert a gyerek jól gyógyult, tehát teljesen egészséges életet élt a gyógyszer mellett. Teljesen egészséges életet élt. És hogy orvos létemre nem jutott eszembe, hogy hát van ilyen, hogy valakinek hirtelen jön egy rohama, és akkor belefullad a párnájába például. Ilyen is van, meg sok ilyen van. És hogy nekem ráadásul idegtudományokkal foglalkozom, mondjuk nem epilepsziával, nem jutott eszembe ez, hogy mindenhol leizoláljam ezt a gyereket, és közelébe se mehessen. Azt tudtam, hogy a Balatonban nem fürödhet, de az, hogy egy 20 centis kerti medencébe is bele lehet fulladni, nem jut azt eszembe. És ezért nagyon-nagyon hibáztattam magamat, és egy hosszú-hosszú időbe telt, pontosan addig, amíg a depresszió tartott, hogy az 16 hónap volt, amíg valahogy meg tudtam magamnak ezt bocsájtani. Hát hogy ne tudnám megbocsájtani, hogyha az Isten is megbocsájt, aki megbocsájt másnak vagy magának, az Istenhez hasonló. És olyan nehezen, olyan sokáig tartanak ezek a önvádak, amiket nem szabad, hogy tönkretegye az embert, de végül is 16 hónap, mondjuk így, szenvedés után megjött az az igazi teremtő energiája ennek a szenvedésnek, mert egy hatalmas hit lépcső ugrás következett be. Biztos ti is nagyon sokszor érzitek azt, hogy hopp, megint közelebb mentem. Megint megértettem valamit ebből a prédikációból, megint megértettem valamit ebből a könyvből, vagy akár egy művészeti alkotásból. Hát így voltam vele, hogy egyszer csak 16 hónap múlva húsvét jött, már a második húsvét, és akkor megértettem, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, és hogy oda bizony az Úr Jézus hogy toppan be, frissen üdén fiatalon, fellelve teljes fiatalságát, frissességét, megölelhető, halat eszik. Igaz, hogy dicsőséges test, de megfogható. Igaz, hogy más létrendből jön már, nem ebből az anyagi világból való, de mégis megölelhető. És ez egy olyan fontos dolog volt, mert a gyerektől is így váltam el, hogy megöleltem, mert előtte sportoltunk ott a kertbe, és ő győzött, gratuláltam neki, megöleltem. És akkor, amikor ezt a szívemig lehatolt, átéreztem a szívem mélyéig, akkor bizony elárasztotta Szentlélek, és elfújta a bánatomat, szomorúságomat, és ezért tudok nektek derűsen, mondjuk, sokszor megrökönyödnek erről az egészről beszélni, mert megértettem, amit a drága gyóntató atya mondott egy héttel a hevenesi atya a gyóntatószékbe, amikor gyóntam a magam önvágyait, hogy Andriskám, ne irigyeld azt a gyereket Jézustól. És valóban így van, ne irigyeljük az elveszett gyermekeinket Jézustól. Jó helyen vannak, egyből oda jutnak. Hát ez egy nagyon erős hitlépcső volt, de milyen nehéz ezeket a hitlépcsőket megtenni, hiszen még az apostolok is, a tanítványok is, a Emmauszi tanítványok legalább 2,5 órát, vagy nem tudom mennyi lehetett, mennek az Úr mellett, és nem ismerik fel. Hát hogy lehet ez? Nem ismerik fel. Mária Magdolna ott van mögötte, hátrafordul, és inkább kertésznek nézi, és nem ismeri fel. Tehát azért nem olyan könnyű a életünkben felismerni a bennünk élő názáreti Jézust. De hogyha ez megtörténik, akkor mindig megkapjuk tőle a életörömöt és az életerőt. Ez nagyon fontos, az életerő, mert az életerőt az adja, hogyha érintésbe, érintkezésbe jutunk Jézussal. Természetesen az oltári szentséget, amikor felvesszük, a Euharisztiát, az egy csodálatos testi-lelki érintkezés, de imában is eljutunk ehhez az érintéshöz, ahogy a vérfolyásos asszony is eljut, itt látható a bal oldalon, ezen a képen. Tehát ez az alapja annak, hogy egy állandó erős életerő, életöröm legyen bennünk, mert ezt kell radiálni, sugározni az emberek felé, mert a lebigyeztett szájú ajkú keresztények nem fognak tudni evangelizálni. Nekünk minden körülmények között, amikor a megpróbáltatások érnek, ennek az életerőnek, életörömnek kell átjönni, de ehhez bizony, amikor bánatba vagyunk, akkor ki kell önteni a szívünknek a bánatát a Jóisten felé, ki kell önteni minden bánatunkat, hogy kiüresedjen, és utána megtöltse önmagával, hogy érzékeljük ezt a csodát, hogy minden pillanatunkat áthatja a jelenléte és a vele való együttléte, és akkor tudjuk az irányt, meg fogjuk kapni, hogy mi a feladatunk abba az életállapotba, és ez egy nagyon megnyugtató érzés. Röviden summázva ezeket a gondolatokat, ezt a mondást készítettem, ugye az imádságnak, a mély imának a laikus számára is az a lényege, hogy valahogy lejusson a lelke mélyére, és oda tudjon ülni negyediknek, a Szent Háromság Egyisten asztalához, negyediknek, és ott mindig béke van, mindig öröm van, és ott eltűnik már az ego, mert ennek az útnak, ami megy lefelé a kiüresedés folyamán, ugye két nagy bukófordulója van. Az egyiknél az egóval kell frontálisan ütköznünk, és azt le kell győzni, mert akkor nem tudunk lejutni a bennünk lévő élő Jézushoz. A másik ilyen nagy ütközési pont, hogy megrohannak minket a kísértések, és akkor nagyon könnyen az ember felhagy a mély imádsággal, és megpróbál inkább akkor kényelmesebb úton visszamenni a felszínre, csak hát felszínesen nem jutunk el ahhoz, aki bennünk él, és adja az éltető erőt az életünkhöz, vagyis a Szentlélekhöz és az Úr Jézushoz, illetve hát persze a mennyei atyához, mert mind a hárman ott vannak. Hát ez egy nagyon erős megtapasztalás volt, és használom a mindennapokban, megmondom őszintén, mert érzékelem azt, hogy a műtétek során, nehéz műtéteknél az ember oda hívja az Úr Jézust, hogy együtt legyen. Egy másik gondolat még a visszatérve a gyermekhöz, hogy kaptam egy nagyon erős másik misztikus tapasztalatot a haláleset után, nem is olyan sokkal, de nem tudtam meggyógyulni tőle. Meg kellett várnom az értelem útját. Erre azért hívom fel a figyelmeteket, mert a mi hitünk, vallásunk, nem is, Barsi atya mindig azt mondja, hogy nekünk nem vallásunk van, hanem út, igazság és életünk. Azt hallottam egy prédikációban, van sok vallás, de a kereszténység az nem vallás, az egész más, mint a vallás. Itt nem a ember keresi az Istent, hanem a jó Isten keres minket. Na, tehát a misztikus tapasztalatról nekem egy oltári szentség élményem volt különben, a bazilikában, ott bemegyünk jobbra, van egy kápolna, egy szentségimádó kápolna, és megjelent az Úr Jézus a oltári szentségben, ahogy ott imádkoztam, átfogta a Marcikát, és jól hallottam azon a belső hallással, ahol általában megszólít minket az Úr, biztos tapasztaltátok, hogy jól látod, apu. Azt hittem, hogy meggyógyultam egy ilyen erős tapasztalattól, és nem gyógyultam meg, visszaestem. És ezért nagyon kell vigyázni a misztikus élményekkel, misztikus tapasztalatokkal. Az igazán meggyökerezett erős hit és bizonyosság az az értelem útján fog megszületni bennünk. Nem kell feltétlen misztikus tapasztalat. Persze segít, csodálatos dolog, de az értelem útján is el lehet jutni ahhoz a mindent kiálló, minden nehézséget, megpróbáltatást kiálló mély hithez. Hát ezért mondta az Úr, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Ezek a rengeteg hitélmények, ezek generálták például bennem a tudományt, amivel sikerült a sziámikreket szétválasztani. Imádságba kaptam az összes tudományos ötletet, amit alkalmaztunk, de itt is nagyon fontos volt, hogy ott Dakkába a műtét előtti napon tudtunk egy katolikus templomot találni, és szentáldozásba részesültünk, és még nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos volt az a hatalmas nagy imádság, amit itthonról kaptunk, szervezett módon. Sokan ezt is megmosolyogják, sokan gúnyolódtak, hogy András, te azt hiszed, hogy az imádság az így segít. Hát az neked segít, aki mondod. Ez egy nagyon nagy tévedés. Igenis, hogyha valamiért imádkozunk, akkor nem tudjuk, hogy, de valahogy eljut, aztán mi lesz belőle, arról már nekünk nem kell sokat gondolkodni. Sok ellentét, veszekedés alakult ki, de az viszont megtanítja az embert, hogy eljusson a harmadik nagy próbához. Ugye az első volt a tékozló fiú, a második a szenvedést teremtő energiája, és a harmadik, ami olyan sunyin lapul a közéletbe, a megbocsájtás, az ellenség szeretet. Magyarországnak ezt kell kihevernie, hogy belül meginduljon az emberekben, az egymás ellen veszekedő, ellenálló táborokban tényleg egy valódi ellenség szeretet, ami szintén csak az érintés által jöhet létre, és hát nagyon nagy öröm az, hogy mi katolikusként megélhetjük a Eucharisztiának a csodáját, és magunkhoz vehetjük. Köszönöm szépen nektek!
Thank you.
Elhangzott adásunkban dr. Csókai András idegsebész tanúságtételét hallották, mely a harmadik országos életvédelmi napon hangzott el, tavaly novemberben Székesfehérvárott.